Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sikerült elérni az elmúlt 10 évben, hogy normatív támogatásban részesüljenek a hospice házak, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Török Bálinton. Soltész Miklós a baptista Tabita gyermekhospice ház új épületének alapkőletételi ünnepségén elmondta, hogy a kormány 480 millió forinttal járult hozzá a létesítmény új épületének kivitelezéséhez. Hozzátette, ez az építkezés is azt mutatja, hogy az életért minden nap érdemes küzdeni. Kicsi gyermekekkel küzdelem megtalálni annak az útját, hogy a szenvedésben is ott legyen a szeretet, és ott legyen az öröm, fűzte hozzá az államtitkár. Magyarország nem fog befogadni illegális bevándorlókat, akárhogyan is erőszakoskodnak Brüsszelből. Hazánk álláspontja továbbra is változatlan a frissen elfogadott Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum ügyében, jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető, a Milorad Dobik boszniai szerb vezetővel közösen tartott sajtótájékoztatóján az EU migrációs és menekültügyi paktumának előző napi elfogadására reagálva leszögezte, hogy ennek ügyében Magyarország álláspontja határozott és megváltoztathatatlan, arról ugyanis népszavazáson született döntés. Szavai szerint ezen referendum során a magyar emberek kimondták azt, hogy Magyarországra illegális bevándorló nem jöhet be. Magyarország nem hajlandó alkalmazni semmilyen elosztási mechanizmust, semmilyen kvótát, vagy bárhogy is hívják azt. Május 16-ától elérhetők a 30 év feletti álláskeresők és inaktívak elhelyezkedését célzó támogatások az uniós társfinanszírozással megvalósuló program teljes kerete több mint 150 milliárd forint, mondta a nemzetgazdasági miniszter a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Nagy Márton hangsúlyozta, Magyarországon közel teljes a foglalkoztatottság, a munkaerőpiaci tartalékot az inaktív emberek jelentik, őket kell aktivitásra ösztönözni. A hazai munkaerő tartalék 300 ezer ember, ezt a csoportot szeretnék megmozgatni, jelezte a miniszter. Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára elmondta, a GINOP Plus program keretében megvalósuló projekt célja a 30-64 éves álláskeresők és inaktívak elhelyezkedésének segítése. Kiemelten támogatják a hátrányos helyzetű állástalanokat, egyebek mellett bértámogatással, valamint lakhatási utazási és képzési támogatással. Tűz keletkezett egy oktatási intézményben, ma Hajdúhatházon, közölte a Hajdúbihari Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a honlapján. Beszámolójuk szerint a Szilágyi Dániel utcában lévő intézményben egy tetőtéri ablak párkánya és egy lécégett. A tüzet a helyszínen lévők még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányítása mellett a debreceni, a hajdunánási és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az épületet, megbontották a tetőszerkezetet, az épületet egy időre csak nem 500-an hagyták el, jelezte a katasztrófa védelem. A Magyar Távirati Iroda úgy értesült, hogy a diákok a tanárok vezetésével rendben vonultak ki az iskolából, ahová kevéssel délelőtt már vissza is térhettek. Egy kora reggel keletkezett hatalmas tűzben, 22 hajó semmisült meg az isztriai félszigeten, Medulin üdülőváros kikötőjében, személyi sérülés nem történt. Írta ma az index.hr hírportál. A tűzoltásában a pulai és a medulini tűzoltók vettek részt, és a lángokat sikerült megfékezni. A hatóságok közlése szerint a helyszínre érkező tűzoltók először elkülönítették azokat a hajókat, amelyeket még nem értek el a lángok, az égő hajókat pedig kikötötték, és úgy oltották el rajtuk a tüzet. Közülük több teljesen kiégett. A tűzoltó parancsnok a tűz keletkezéséről elmondta, vélhetően elektromos hiba okozta valamelyik hajón. Végül az időjárásról. Holnap északkeleten számíthatunk tartósabban napos időre, máshol gyakran takarhatják velük a napot, és ezeken a tájakon esőzápor kialakulhat, estétől délnyugaton pedig megdörrenhet az ég. Élénk, erős, néhol akár viharos lehet a délkeleti-keleti szél, néhány fokkal enyhébb lesz a reggel, a minimumok 5 és 14 fok között alakulnak. A legmelegebb órákban 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. A mai előadásban egy érdekes könyvről lesz szó, melynek címe Miért hazudik a férfi és miért sír a nő. Barbara és Ellen Pace pszichológiai könyve egy örök témát kutat, mégpedig a férfi és a nő közti pszichológiai különbséget. Számtalan verset, regényt ihletett a két nem eltérő viselkedése, kommunikációs stratégiája. Gondoljunk József Attila ódájára, vagy az ember tragédiájának kiváltó élményére. Mindkét nem csodálattal és kíváncsisággal kutatja az eltérő és hasonló tulajdonságokat, de végső megoldás nincs, és ez így van jól. A hatgyermekes házaspár szórakoztató és könnyed stílusban elemzi pszichológiai megfigyeléseit, amellyel a két nem közötti konfliktusok megoldására törekednek. Megállapították, hogy a férfi mindig az utolsó szó kimondására törekszik, fél a tartós kapcsolattól, neki mindig igaza van, a nő azonban állandóan beszél és sír, ha el akar érni valamit, azaz érzelmileg zsarol. A két párkapcsolati szakértő megállapította, hogy a nő és a férfi közti különbséget az életben ősidők óta betöltött szerep és az ennek megfelelő agyi működés okozza. A nő ugyanis gyermekszülésre és a fészek védelmezésére született, még a férfi a vadász, az üldöző, védelmező és a probléma megoldó. A nő érzékeny férfira vágyik, aki ugyan kemény és férfias viselkedést tanúsít az élet minden területén, de a nő problémáira érzékenyen reagál. De mi van a zsörtölődéssel? Ennek az igének számtalan szinonimája van, a következőket ismerjük. Bosszant, zaklat, gyötör, nyaggat, veszekszik, idegesít, szekíroz, ingerel, vagy perlekedik és kínoz. A zsörtölődő szót gyakrabban használják nőkre, de mi lehet ennek a jelenségnek az oka, teszi fel a kérdést a két párkapcsolati szakértő. Az amerikai és nagybritanniai törvények a zsörtölődő nőket vízbe mártó székbe tették az elmúlt századokban. Sajnos 1809-ben még voltak ehhez hasonló büntetések, de nem vizsgálták ennek lélektani okait, pedig a jelenség értelmezésével sok szenvedéstől menthették volna meg a feleket. Mert bizony az állandó zsörtölődés általában a családban alakul ki, egymáshoz közel álló felek között. A zsörtölődő személy állandó bűntudatot akar kelteni a másikban, aki menekülhet az újság, a tévé, a számítógép mögé, sőt, emlékezett kiesést vagy sükettséget is tettethet. Ez a szekírozó módszer magában hordja a kudarcot, mert tudható előre, hogy negatív reakciókat fog kiváltani az áldozatokból. Ez a magatartás sértettséget és dühöt provokál, de még mindig nem tudjuk az okát, pedig egyszerű. Aki olyan munkát végez, ami leköti energiáját és boldoggá teszi, annak nincs ideje zsörtölődni. Ezek az emberek az életben erőtlennek érzik magukat, és nem képesek változtatni életükön. Aki erőtlen, frusztrált és rökközkötött, az próbál a párjában állandó bűntudatot ébreszteni. pedig a könyv egyik alcíme így szól. A zsörtölődés, jaj kiáltás a megbecsülésért. A gyermekgondozási időszakot töltő édesanyák gyakran válnak ilyenné, mert felhalmozódott és állandóan ismétlődő teendőik elzárják őket a külvilági sikerektől. Pedig a megoldás nem az, hogy a férfiaktól azt várja a nő, hogy kitalálják gondolatait, hanem a megoldás az érzelmek, az elvárások nyílt kimondása, mert a férfi csak az egyértelmű kommunikációt érti. Ha a nő a zsörtölődő fél, akkor nem várhatja el a férfitől, hogy az megértse az eltitkolt érzelmeket és a szavak mögé lásson. A rossz kommunikáció, azaz a nem egyértelmű és nem elég szeretetteljes megnyilvánulás elidegenítheti a feleket, akik egyébként egymásra vannak utalva. Azok zsörtölődnek, akik elszigetelődtek és elismerésre vágynak. Az unalom vagy a lélekölő robotmunka válthatja ki ezt, de megoldható a helyzet akkor, ha az áldozat is elismeri a saját hibáját. Ugyanis az áldozatnak föl kell tenni a kérdést önmagában, figyele a másikra, megérti-e vagy megérzi-e az ő hangulatának okát, elismeri a másik fél teljesítményét, segít-e a házi munkában, stb. Tehát, ha az áldozat szembenéz a saját természetével, akkor odafigyel a másikra, elismeri annak teljesítményét, és nem viselkedik úgy, hogy a zsörtölődő értéktelennek érezze magát. A könyv szerzőinek tanácsa, az ilyen állandósult konfliktus, a rossz kommunikáció eredménye, ezért meg kell beszélni a problémát. A zsarnokoskodó fél viszont ne érezze azt, hogy a főnöke vagy a szülője lenne a másiknak. Ne ismételgesse állandóan elvárásait, és javítsa az önképét, jutalmazza meg magát napi teljesítményért. Úgyis a megoldás mindenre a szeretet, az elfogadás, a türelem, önmagunk és a másik fél irányában. A könyv azt is vizsgálja, hogy a férfi miért nem kér tanácsot senkitől. Tehetségtelennek érzi magát az a férfi, aki egy nőtől tanácsot fogad el. Ezért van az, hogy a férfiak sohasem állnak meg útbaigazítást kérni, holott megtehetnék. Erre a kérdésre szó szerint így válaszol a szerzőpáros. Több mint 100 000 éven keresztül a férfiak agyuk térérzékelő részét használták a zsákmány felkutatására és a célpontok eltalálására. Ezen idő alatt elsajátították a tájékozódó képesség művészetét, megtanultak érzésből visszatalálni a csapásukhoz, így aztán vadászat közben messzire elkalandozhattak, és utána mégis hazakeveredtek. Ezért van az, hogy 3 férfiból több mint egy képes egy ablaktalan szobába lépve 90 fokos tartományon belül ráérezni és rámutatni az északi irányra, amire 5 nőből csak egy képes. A tény sajnos az, hogy az északi irány megérzését megtanulni nem lehet. Az ember vagy tudja, vagy nem. Az irányérzékelés legvalószínűbb magyarázata szerint a férfiak jobb agyféltekéjében nagyobb a vaskoncentráció is, ezért képesek megérezni a mágneses északi pólust. A férfi ugyanezzel a képességével talál vissza az üléséhez egy sportmérkőzésen, a kocsijához egy emeletes parkolóházban, és leli meg az utat valahová, ahol életében csak egyszer járt. A fészekőrző nőstények egyedül nem merészkedtek a horizonton túlra, ezért a tereptárgyak alapján tanultak meg tájékozódni, és sohasem volt szükségük irányérzékre, így nem is került bele az úgynevezett munkaköri leírásokba. Ha láttak egy fát, egy tavat, vagy egy hegyet, eltájékozódtak a környéken, és haza is találtak. Ez ahhoz is megadja a kulcsot, hogy hogyan kell egy férfinak útbaigazítania egy nőt. Ha azt mondja neki, hogy menjen addig az útig, ahol egy hatalmas tölgyfa áll, aztán vegye az irányt a tóparton álló Nemzeti Bank melletti rózsaszín épület felé, minden bizonnyal el is éri úti célját. Ha viszont azt mondja, hogy a nyugati leágazás 3. kijáratánál térjen le a 23-as autópályáról, utána hajtson 5 kilométert északnak, valószínűleg lemegy a térképről. a férfiak nem tévednek el, pusztán alternatív úti célokat fedeznek fel. Egy férfi számára annak elismerése, hogy eltévedt, egyben annak az elismerése is, hogy kudarcot vallott első számú képességével, a tájékozódással. Ez a társalgási stílusban írt pszichológiai könyv azt is elemzi, hogy miért olyan fontos a humor a férfiak életében. Háromféle célt szolgál a férfiaknál a vicc. 1. Repertoárjával a többi férfival szemben előnyt szerezzen. 2. Hogy képes legyen kezelni a tragikus élményeket. 3. Hogy elismerje az igazságot. A nevetésnek is ősi gyökerei vannak. Először is a veszélyt jelzik vele, még a csimpánzok is, főleg ha elmúlt. A gyermek is, hogyha vége van a veszélyes helyzetnek. A férfiak a logikusan felépített vicceken nevetnek inkább, aminek kimenetele meglepetésszerű. Ők a jobb agyféltekét stimuláló sztorikat szeretik, míg a nők a bal agyféltekéjét. A férfi agy képes hihetetlen mennyiségű viccet eltárolni, ugyanakkor arra is használják a humort, hogy elrejtsék megrendülésüket a tragikus események kapcsán. Így nem látszik gyöngeségük. Ezért van sokszor egy-egy halotti tor után meglepően vidám hangulat, hiszen a sírás és nevetés pszichológiai és fiziológiai szempontból nagyon hasonló. Ráadásul endorfint szabadít fel a nevetés, amit a szervezetünk érzéstelenítésre használ. A nőknek írt jó tanács, a férfi hibáját ne vegyük észre, a jóért jutalmazzuk. A nők viszont helyzetüknél fogva ravasságra és fortélyokra, érzelmi zsarolásra kényszerülnek a kommunikációjukban, mert évszázadok óta nem ők diktálnak. A férfiak tévedésére nem illik rátapintani. Sándor így ír a nőkről. A nők sokáig azt hiszik, hogy a testükről van szó. Mikor öregedni kezdenek, felsikoltanak. A dögönyöző nőt hívatják, majd a sebészhez és a fodrászhoz sietnek, gyertyát gyújtanak a templomban, elutaznak Lourdesba, új ruhákat csináltatnak és lefekvés előtt, hosszan dörzsölik arcbőrüket zsíros kenőcsökkel. Időbe telik, amíg gyanítani kezdik, hogy mégsem a testükről volt szó, hanem a szolgálatról, ami szerepük volt a világban. Ilyenkor elcsendesednek, riadtan néznek a levegőbe, kevesebbet fintorognak, és nem kérdik idegen férfiaktól, olvasta az új Huxleyt, hanem hallgatnak, fiókokat rendeznek. Az öregedést úgy figyelik, mint a tudósok egy újfajta betegséget. Sok nőt megszeretnek ilyenkor a férfiak. Márai Sándor, köszönet a nőknek, részlet. Köszönet neked, aki megszültél, és neked, aki a feleségem voltál. És neked te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngétséget, egy meleg pillantást az utcán elmenőben. Vigasztaltál, mikor magányos voltam. Elringadtál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál, és neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt, és neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál, és neked, mert betakartad hajaddal az arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem, és neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. Köszönet a nőknek. Köszönet. Érdekességképpen megjegyezhetjük, hogy a nők tollából kevés ilyen férfi dicsérő vers látott napvilágot. Talán ez is a helyzetükből és gondolkodásuk különbözőségéből adódik. József Attila, Óda. Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy kedves vacsora melege, száll. Szoktatom szívemet a csendhez, nem oly nehéz. Ide sereglik, ami tova tűnt, a fej lehajlik és lecsüng a kéz. Nézem a hegyek sörényét, homlokot fényét villantja minden levél. Az úton senki, senki. Látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél. És a törékeny lombok alatt látom előre biccenni hajad. Megrezzenni lágy emlőidet, és amint elfut a színvapatak, ím újra látom, hogy fakad a kerek fehér köveken, fogaidon a tündérnevetés. Ó, mennyire szeretlek téged! Ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő fondor magányt, s a mindenséget. Ki, mint vízes és önnön robajától elválsz tőlem, és halkan futsz tova, míg én, életem csúcsai közt a távol közelében, zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyát a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fénybe a savak, ösztöneimmel belemartalak, te kedves szép alak. Lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehulnak, de te megálltál szememben. Ízed, miként a barlangban a csend, számban kihűlve leng, s a vizes poháron kezed, rajta a finom erezet, fölföldereng. Ó, hát miféle anyag vagyok én, hogy pillantásod meccés alakít. Miféle lélek és miféle fény, s ámulatra méltó tünemény, hogy bejárhatom a semmiség ködén termékeny tested lankástájait, s mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe. Virköreid, miként a rózsabokrok, reszketnek szüntelen, viszik az örök áramot, hogy orcádon nyíljon ki a szerelem, s méhednek áldott gyümölcse legyen. Gyomrod érzékeny talaját a sok-sok gyökerecske át meg át hímezi, finom fonalát csomóba szőve, bontva bogját, hogy a nedőit sejtje gyűjtse sok raját, s lombos tüdőt szép cserjéi, saját dicsőségüket sosogják. Az örök anyag boldogan halad benned a belek alagútjain, és gazdag életet nyer a salak a buzgóveség forró kútjain. Hullámzó dombok emelkednek, csillagképek rezegnek benned. Tavak mozdulnak, munkálnak gyárak, sürög millió élő állat, bogár, hínár, a kegyetlenség és a jóság. Napsüt, homályló északi fényborong. Tartalmaidban ott bolyong az öntudatlan, örökké valóság. Mint alvat vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a szavak. A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. De szorgos szerveim, kik újjá szülnek napról napra, már fölkészülnek, hogy elnémuljanak. De addig mind kiált, kit 2000 millió embernek sokaságából kiszemelnek, te egyetlen, te lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magadba. Milyen magas e hajnali ég, seregek csillognak érceiben, bántja szemem a nagy fényesség, el vagyok veszve, azt hiszem. Hallom, amint fölöttem csattog, ver a szívem. Mellékdal. Visszavonat, megyek utánad. Talán ma még meg is talállak. Talán kihűl a lángoló arc, talán csendesen meg is szólalsz. Csobog a langyos víz, fürödj meg. Íme a kendő, törülköz meg. Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, az az ágyad.
Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában népzenei műsorunk következik, amelyben Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Kellemes zenehallgatást kívánunk! Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában népzenei műsorunkat hallották, amelyben Sebestyén Márta és a Muzsikás Együttes felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. További kellemes rádiózást kívánunk!
Délidőben.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő, valamint Fehér József és Somogyi Márton technikusok nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Ferenc pápa mondja, lépésről lépésre, fokról fokra Jézus mutatja meg nekünk az utat. Adjatok életet, vigyetek reményt, tartsatok távol magatoktól minden gonoszságot és aljasságot, a rosszra jóval válaszoljatok, legyetek a fele barátai a szenvedőknek. Ferenc pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. Hamarosan híreket mondunk, majd a Közelkép című műsorunk vendége Farkas József, felnémeti fafaragó. 14 óra 35 perckor a Neuma egyházzenei műsorunkat ismételjük meg. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhelyjel jelentkezünk. Először a Mátrahegység kígyóiról hallanak, majd Vojnics András, Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 32. része hangzik el. Ezután Robert Fulkham, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 18. részét olvassuk fel. Rádiónk kis újszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Műsorunkban Szarvaskőbe látogatunk, ahol egy határon átívelő pályázatról beszélgetünk marosvásárhelyi, magyar kanizsai és egri szervezetek vezetőivel. 15 óra 15 perckor Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét, majd a hitvalló szól. A 16 órai hírek után kezdődik az értékadó. Ebben hallhatnak egy összeállítást a Kissajómenti ökumenikus turista útvonalon megszervezett adománygyűjtő kerékpártúráról, illetve bemutatjuk a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum pályaorientációs napját. Zavodnyikné Lackó Anitát, a műtétre váró kislány édesanyját hallják.
De nyilván folyamatosan voltak lemaradásai, ezáltal ugye elkezdődtek a kivizsgálások, ahol ugye kiderült, hogy van egy ilyen cerebráparézis agybénulásos problémája, ami ugye valószínűleg egy oxigénhiány, koraszülöttség, csak hárman voltak egy helyen, tehát sok mindenből adódhat ez a dolog. Pontosan nem ismerjük, hogy ő neki miből történhetett ez, és igazából mentek tovább a fejlesztések, ugye megállás nélkül, és hát szembe jött velünk most ez a lehetőség, amit talán tudna, ő ugye nem önálló még, és szeretnénk, ha ő is tudna egy önálló életet élni.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit hallgathatják meg. 18 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Lorettói Litániát közvetítünk, majd híreket mondunk, ezután pedig a Keresztény Közéleti Akadémia szól. Élet a szemináriumban. György Deák Márton emlékezik. A 19 órai hírek után az iránytűben a Miskolcváros napján rendezett virágkiállításról és vásárról készítettünk összeállítást. 19 óra 45 perckor Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 25. része hangzik el az esti mesében. Majd a lélek szavában az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. A fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról, akit érettünk keresztre feszítettek, Kormos Csaba gesztéplébános atya gondolatait hallgathatják meg. 19 és 20 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a találkozással jelentkezünk. A ciszterci nővérek kismarosi rendházába látogatunk. Jékel Bernadettel, Kernács Henriettel, Kis Ildikóval és Csizmadia darab nővérekkel beszélgetünk. Majd Leander Ferences szerzetes beszél arról, mit mond a Szentírás Isten ismeretéről. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 19 órakor az Életünk című műsorunkban a miskolci származású Vida Péter színművésszel beszélgetünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 20 óra 5 perckor jelentkezünk, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!